Az aréna mai vendége Egeresi Zoltán Törökország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. A következő fél órában továbbra is Törökországról, illetve Ankara és a világ kapcsolatáról beszélgetünk. Minden nyugattal felvállalt konfliktus mellett Ankarát mégis talán a legerősebb szövetség éppen a vele vitában álló országokhoz, a nyugathoz köti, hiszen egy fontos és népes NATO tagállamról van szó, ezt említette is az elmúlt fél órában. Befolyásolják-e ezek a viták Törökország NATO-n belüli szerepvállalását, mondjuk a szövetségben dolgozó török tisztek munkáját, vagy a különböző külföldi, mondjuk Afganisztánban vállalt szerepét? Mert hogy tulajdonképpen mondjuk egy török tiszt ad utasítást egy német tisztnek, miközben a két vezető hát igencsak barátságtalanul beszél egymásról.
Hát alapvetően a NATO katonai együttműködés elég professzionálisan működik, úgyhogy ezt az ilyen szintű konfliktusokat, különösen amit politikusok gerjesztenek, azt nem nagyon viszik, nem viszik el a helyi szintre, tehát ez nem alapvetően jelentkezik. Az más kérdés, hogy a NATO-n belül törököknek a megítélése az, vagy törökországnak a megítélése az utóbbi években azért meglehetősen romlott. Nem történt szakítás, alapvetően a NATO-n belüli török szerepvállalás az megmarad, és nem fognak valószínűleg, legalábbis egyelőre látszik, hogy nem fognak a NATO-n belül különböző szakciókat hozni Törökországnak, és nagyon szokás, legfeljebb bizonyos együttműködésekből lehet őket kihagyni, például különböző titkos információknak a megosztása kapcsán, de egyelőre még nem látszik, hogy egy ilyen szintű komolyabb törés következett volna be Törökország és NATO között. Ami egyébként a tiszti állományt illeti, ezért van egy komoly bizalmi válság a pucskísérlet óta török vezetés és a Egyesült Államok között. Az addigi, vagy addig különböző NATO pozíciókon, vagy NATO központjában szolgáló fontosabb tiszteket, azokat vissza is hívták és lecserélték. Például. Tehát a török hadseregben egy nagyon komoly átalakulás zajlik, és hát zajlott le az utóbbi bő egy év folyamán. Ugye a vezér karhoz kapcsolódó, illetve magasrangú tábornokokat, admirálisoknak kb. 40-50%-át lecserélték. Ami egy hadseregen belüli átalakulást jelent, és még ezen kívül egyébként alapvetően csökkent a török hadseregnek a létszáma. Másrészt meg az egész török katonai oktatást átszervezték. Nyilván ez majd egy kicsit később fog kifutni, de az egész hadsereg egy komoly átalakuláson ment keresztül, és gyakorlatilag az a folyamat, ami hát legalább egy évtizeddel ezelőtt kezdődött, ugye a civil kontrollnak az erősítése, a korábban már több puccsot sikeresen végrehajtó katonai vezetéssel szemben, az mostanra azt mondhatjuk, hogy megtörtént, és hát ezek után már tényleg minimális az esélye, hogy nem egy sikeres puccs legyen, hanem egyáltalán egy puccskísérlettel próbálkozzon bárki is. Arról nem is beszélve, hogy végülis a tavalyi puccskísérlet az abból a szempontból ott a hadsereg javára lehet írni, hogy az egész vezérkar kivétel nélkül beállt kormány mellé, és nem támogatta senki a puccsistákat, tehát ebből a szempontból jól szerepeltek a török fegyveres erők, és ez nyilván a személycserék az problémát okoznak a NATO-ból, de ez sem jelent egy akkora komoly konfliktus, ami miatt arra lehetne gondolni, hogy Törökország ki fog hátrálni a NATO-ból. Továbbra is Törökországnak a legfontosabb biztonságát szavatoló szövetségi rendszer a NATO, már csak azért is, mert hiába azt látjuk, hogy az utóbbi egy-két évben közeledés zajlik Oroszország felé, legújabban látványosan Irán felé, hiszen pár nappal ezelőtt az iráni vezérkari főnök jó pár magasrangú katonai vezető társaságában egy elég komoly többnapos látogatást tett Törökországban, amelynek a keretében nem csak török katonai vezetőkkel, a török vezérkari főnökkel találkoztak és egyeztettek, hanem Recep Tayyip Erdoğan is látogatta őket. Ugye ez az első ilyen magas szintű katonai látogatása 1979-es iráni forradalom óta, ez egy nagyon komoly kooperációnak a kezdetét jelenti Irán és Törökország között, amit nyilván nem fognak jó néven venni Washingtonban, de ez a jelenlegi együttműködés, ez alapvetően a PKK és a kurd függetlenségi törekvések ellen szól. Úgyhogy egyébként már kialakult egy szövetség Katart illetően, aminek ugye jelenleg a két legfontosabb szövetségese, vagy régiós szövetségese pont Irán és Törökország, ugye Törökország katonai bázist hozott létre, illetve újabb csapatokat küldött Katarba az utóbbi hónapokban, mióta kirobbant Szaúd-Arábia és Katar között a diplomáciai válság. Tehát ebből a szempontból azt láthatjuk, hogy Törökország nyit az Amerikai Egyesült Államok vagy a NATO nem feltétlenül baráti országai felé, és ugye legújabban az a hír borzolhatta a washingtoni kedélyeket, hogy július végén bejelentette Recep Tayyip Erdogan, hogy ilyen légvédelmi rendszert vásárolnak Oroszországtól, ugye az S-400-as légvédelmi rendszert, amelyet egyébként $2.5 milliárd értékben fognak majd behozni Törökországba, és ugye ez alapvetően több problémát is felvet, hiszen a NATO, illetve elsősorban az Egyesült Államok a különböző tagállamok esetében alapvetően arra presszionálja a vezetés, hogy NATO tagállamoknak a haditechnikáját vásárolják.
Egyrészt kompatibilitási szempontból, másrészt pedig azért, hogy hát a NATO önmagát támogassa, ha lehet így mondani.
Pontosan, nagyon nagy valószínűséggel ki lehet jelenteni, hogy egy oroszok által valamilyen úton, módon működtetett, vagy az oroszok által oroszok rálátásával rendelkező rakéta vagy légvédelmi rendszert a NATO nem fog integrálni a saját rendszerébe, ez veszélyforrásként fog megjelenni. És egyébként ez a kérdés, ez egy évek óta napirenden lévő probléma a NATO vagy amerikai és török kapcsolatokban. A törökök már évekkel ezelőtt próbálkoztak egy légvédelmi rendszer képítésével. 2013-ban kiírt tenderen, amelyeként több nyugati koncern is indult, egy kínai vállalat nyert. Ugye akkor 3,4 milliárd dolláros üzletről volt szó. Ettől részben külső ráhatással a törökök 2015-ben elálltak. Most azt mondhatjuk, hogy a törökök majdnem 1 milliárd dollár spóroltak az oroszokkal. És a másik nagyon fontos dimenziót ki kell emelni, hogy a törökök alapvetően arra törekednek, hogy technológiát vásároljanak. És ezt nem voltak hajlandók a nyugati vállalatok megadni a törököknek. Tehát a törökök azt szeretnék, és elvileg ezt fogják kapni az oroszoktól, hogy technológiai transfer fog létrejönni.
Vagyis ők gyártsák náluk, és ismerjék azt a technológiát.
Pontosan, és egyébként bizonyos esetekben a törökök ezt már el tudták érni, például a saját az országban lévő F-16-osokat például amerikai licenc alapján ők készítették el, ugyanis a törököknek egy nem az utóbbi napokban, hanem egy több mint egy évtizedes stratégiai programja az, hogy egy erős, önálló hadipart hozzanak létre, és a jelentős kormányzati támogatásnak és a célirányos stratégiának köszönhetően mostanra elérték azt, hogy van saját harckocsijuk, tehát tankjuk, vannak saját hajóik, saját fejlesztésű hajóik, saját fejlesztésű drónjaik, és még sorolhatnánk a különböző harci helikoptert. Még rengeteg fejlesztés tudtak a törökök összehozni, és ezek alapvetően technológiai transferrel kezdődtek, és ugye Törökországban egy több százezeres hadsereg van, tehát úgymond van felvevőpiac, de arra nagyon tudatosan készül a török kormány és a török kereskedelempolitika, hogy ezeket a fegyvereket, amiket előállít, azokat lehetőség szerint a nemzetközi piacon terítse is, hiszen ez hatalmas üzlet van, és ebből a szempontból a Közel-Kelet ez egy nagyon jó felvevőpiac, de Dél-Koreával is együttműködnek, és hát aztán nyilván ez egy hosszú távú befektetés jelent. És ebből a szempontból a nyugati partnerek részéről a törökök nem találtak megfelelő hozzáállást, és hát ebből a szempontból azt is mondhatjuk, hogy a törökök csalódtak, nagyon sok esetben csalódnak a nyugati partnereikbe, és nyilván ez az orosz fegyvervásárlás finoman szólva is problémát vet föl a szövetségen belül, de azt is látni kell, hogy vannak más országok, amelyeként orosz technikát alkalmaznak, például a szomszédos Görögországban az S-300-as légvédelmi rendszert alkalmazzák. Ebből különösebb probléma nem következett be eddig még. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván ez nem egy jó pont Törökország számára, de ez még mindig nem ingatja meg a szövetségen belüli szerepét. És hogyha pedig a hosszú távon nézzük az több évtizedes NATO-n belüli szerepvállalását, akkor azt mondhatjuk, hogy törökök sokkal komolyabb vásárlókat is túléltek már.
Igen, viszont éppen azért talán, mert a török hadseregnek volt egy nagyon különleges pozíciója, szerepe az elmúlt évtizedekben. Az atatürki szekuláris állam fő védelmezőjeként lépett föl, és működött, akár ha kellett puccsot, akár ha kellett olyan lépéseket tett, amivel ezt megvédte. Na most éppen ez változik. Mondhatni kicsit túlzóan természetesen, hogy a török hadsereg volt a nyugatiasabb része Törökországnak. Na most ez válik teljesen más típusúvá, más fajtává, más mechanizmusok által működtetetté, hogy Recep Tayyip Erdoğan gyakorlatilag a vezérkart maga mellé állította, gyakorlatilag olyan személycseréket hajtott végre, amivel talán ez a szerepe a török hadseregnek, a NATO-ban lévő török hadseregnek megváltozik.
Igen, egy biztos, hogy a főleg amerikai párti beállítódás az egyre inkább meggyengül a török hadsereg, mert hogy maga a török hadseregnek a országon belüli hatalmi pozíció is meggyengül. Gyakorlatilag a civil kontroll alá került, ugye ez egy több évtizedes folyamatos kísérletnek az eredményeként, mint az AKP sikeresen megvalósított. De ennek ellenére én azt mondanám, hogy a török vezérkar sem volt azért mindig egyértelműen, és hozzá egyébként szorosan kötődő politikai vezetésen volt mindig egyértelműen Amerika, vagy mondjuk Európa Unió párti. Ugye a ciprusi kérdés volt a 70-es évek folyamán, sőt a 60-as évek elején már egy nagyon komoly megosztó tényező, és 1974-es ciprusi intervenció után, amikor a sziget északi részét a török hadsereg megszállta, és ugye jelenleg is 30 ezer török katona állomásozik ott, ez gyakorlatilag egy amerikai fegyverembargóhoz vezetett. Tehát az nagyon komolyan visszavetette a török és amerikai katonai együttműködést, és egy komoly problémát jelentett a NATO-ban, ráadásul ez még a hidegháború időszaka, amikor ugye a török határoknál közvetlenül a vörös hadseregnek az egységei helyezkedtek el, vagy sorakoztak föl. Mégis egy ilyen konfliktus bevállalt Ankara katonai vezetése is, és a politikai vezetése is. Az egy más kérdés, hogy később ez megoldódott. Tehát én inkább azt mondanám, hogy alapvetően egy a regionális szerepében nagyon regionális szempontból magát nagyon ambiciózusnak látó és nagyon erősnek látó Törökországgal van dolgunk. Most is, korábban is. Annyi különbség a jelenlegi török vezetés, ez sokkal aktívabban és tényleg ambiciózusabban áll a különböző regionális konfliktusokhoz, és hát ez egy olyan időszak, különösen 2011 óta, amiben a Közel-Keletben erre igazán lehetősége is van, hiszen egy folyamatos háborúkat látunk, hatalmi átrendeződést látunk, válságokat látunk, különböző szereplők jelentek meg, erősödtek meg, ugye például az észak-szíriai kurdok, amelyek korábban különösebben nem jelentettek gondot a helyi politikai rendezés szempontjából, és ezekre a változásokra török vezetésnek valamit mondania kell folyamatosan, és részben ez vezet ahhoz, hogy török részen nem látunk egy nagyon átgondolt és inkább úgy fogalmazni, egy konzisztensen végigvihető stratégiát, hiszen gyakorlatilag egy óriási bizonytalanság van az egész Közel-Keleten. Tehát amit ők 2011-ben Ahmed Davutoğlu, ugye külügyminiszter, később pedig miniszterelnök idején elkezdtek magyarán egy alapvetően szunita felkelőknek a támogatását, egy asszadellenes politikát, az több szempontból is kudarcba fulladt, ahogy már említettem, részben amiatt, mert Aszad hatalma marad, nagyon erős szövetségesekkel, részben azért, mert egy sokkal nagyobb veszélyforrás jelent meg, legalábbis a törökök jelenleg így látják, ugye az észak-szíriai kurd önállósulási törekvések képében, és erre valamit kellett tenni. Mivel a NATO ezen a téren nem azt a politikát követi, amit Ankara szeretne, hiába jelezték ezt egyébként már jó pár éve az Egyesült Államoknak, hogy ne a kurdokra támaszkodjon, mert abból az probléma lesz, és ezt Ankara nem fogja elfogadni, ugye mind a mai napig blokkolják azt, hogy az észak-szíriai kurdok részt vegyenek a genfi vagy az asztonai tárgyalásokon. És gyakorlatilag olyan szövetségeseket kellett találni, akik Aszadnak a szövetségesei Irán és Oroszország képében. De hogy lássuk, hogy ez nem jelent egy mézes heteket, vagy egy tökéletesen alternatívát Törökország számára, hiszen az oroszok is elkezdték tavasz folyamán támogatni kurdokat. Ugye az Afrini központú kurd kantont, ami gyakorlatilag a törökország, törökök által elfoglalt, és az a rezsim által elfoglalt enklávét, kurd enklávét jelent, és ezt a törökök megpróbálták volna elfoglalni március folyamán. Ezt azért nem tették meg, mert az oroszok létrehoztak ott egy katonai bázist. Tehát az oroszok is, és mindenféle hatalmi tényező, hatalmi szereplő igyekszik a kurd kártyát kihasználni, és ebben a nagyon bizonytalan, nagyon nehezen előrejelezhető rendszerben bizony Törökországnak, a török külpolitikának is nagyon sokat kell törni a fejét, hogy gyakorlatilag egy költségminimalizálást és egy ilyen veszélyforrás csökkentést hajtson végre, és lehetőleg megakadályozza a számára kedvezőtlen folyamatokat. Tehát azok az ambíciók, amelyek még 2011-ben reálisnak tűnhettek Ankarában, hogy egy nagyon komoly befolyásoló vezető szerepre tehet szert Törökországban az arab tavasz idején, mondom én, ezért több évig erre volt némi kilátás. Ez mostanra odáig jutott, hogy a különböző nagy és közép hatalmaknak a megjelenése és kitartó politikája révén inkább egy kevésbé látványos, sok szempontból kívülről nézve kusza költségminimalizálásra fut ki, és arcvesztésnek a minimalizálására.
Nagyon sok konfliktusa van tehát Ankarának a nyugattal, nyugati szövetségeseivel, vagy mondjuk így a külvilággal. Viszont most éppen úgy tűnik, hogy az Unióval kötött menekültügyi megállapodás lekerült a napirendről. Legalábbis Ankara nem pedzegeti annak felmondását. Miért? Miközben Berlinnel napi szinten vannak konfliktusok, legalábbis politikai szinten nyilatkozatok. Akkor most Ankara, ha fogalmazhatok így, miért nem zsarol ennek a menekültügyi megállapodásnak a felmondásával?
Ankara alapvetően a másképp áll a menekült kérdéshez, mint mondjuk a legtöbb európai állam. A török vezetés az oda menekült nagyjából 3 millió szíriai menekültben inkább lehetőséget lát, mint veszélyforrást. Az más kérdés, hogy a török lakosság nem feltétlenül osztja ezt a nézetet, és vannak konfliktusok helyszínen.
Lehetőség már, mint munkaerő.
Igen, több szempontból is. Egyrészt valóban a szíriai menekültek jelentős része azért dolgozik. A 99,9%-ok illegálisan, de a török gazdaságban valamit csinálnak, főleg mezőgazdasági idénymunkásként, de az egész ország területére viszik őket. Illetve egy hát, apró, de jelentős csoportjuk, akinek sikerült átmenteni a vagyonát, azok pedig a török versenyszférában jelentős beruházásokat hajtottak végre, és egyébként a török statisztikák szerint az utóbbi években a számrányuknál ugye mi 2-3%, inkább 3-4 a török lakosságon belül, sokkal nagyobb az újonnan alapított vállalatok között a szíriai vállalatoknak az aránya. Tehát ebből a szempontból elég aktívak. Megint,
de akkor lehetséges, hogy Törökország tulajdonképpen saját önös érdekei miatt nem akarja ezeket az embereket kiengedni, mert hogy ott van egy vállalkozó, és a vállalkozó valószínűleg szívesebben fog a honfitársával dolgozni, vagy a honfitársa neki feketén, mint mondjuk egy török ember.
Nyilván nagyon sokan a török vállalkozói rétegből profitálnak, de ez gyakorlatilag egy kizsákmányolás jelent. Jó alacsonyabb a bérük, nem bejelentettek ezek az emberek, munkavédelmi szabályokat nem tartják be. Ugye a nagyon érdekes eset volt, még a 2015-ös menekült válság kapcsán egy hír, hogy Nyugat-Törökországban nem messze az Égei tengertől a török hatóságok bezárattak egy illegálisan működő üzemet, ahol szíriai menekültekkel készítettek mentő mellényeket, viszont olyan mentő mellényeket, amelyeket szivacsal tömtek ki.
Nem működtek magyarul.
Igen, és ez nagyon olcsó volt, és mindenki ezt vette, mert azt hitték, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, de hát pont nem. De részben ez gazdaságilag Törökország nem tűnik annyira megterhelőnek, ráadásul az ő integrációjukra elég nagy forrás kap az EU-tól. Ez még mindig eltörpül ahhoz képest, amit a török állam eddig rájuk fordított, menekültáborok fenntartásával, ugye menekültáborokban 250 ezer ember él.
De eurómilliárdokról beszélünk az uniós támogatást, amit említett?
Így van, tehát 3+3 milliárd euróról a jelenleg és a következő éveket illetően, és olyan komoly programok indulnak el, nagyon impozáns, hogy ennek az év végéig 1 millió embernek szeretnék a havi, fogalmazunk úgy, hogy a élelmiszerhez való jutását biztosítani. Egész pontosan kártyákat kapnak, amelyekre minden hónapban kb. 10.000 forintnyi összeget töltenek föl, és hát ez nyilván jelentősen fogja javítani a szíriai menekülteknek a helyzetét. De van egy másik, és talán sokkal fontosabb pontja a török állami megfontolásoknak a szíriai menekülteket illetően. Egyrészt akiket úgymond meg lehet fogni, akik képzettek, akik vagyonosabbakat, azokat nagy valószínűséggel állampolgársághoz fogják juttatni a következő években. Erre egyébként Erdoğan tett már több kijelentést is. Erre a török közvélemény párt oldaltól teljesen függetlenül meglehetősen hevesen reagált, és nem tetszett nekik. Úgyhogy lekerült a napirendről, erre a török politika nagyon ügyesen ezt nem is nagyon hozza elő, de mindenféleképpen van egy célkitűzés, hogy több százezer ember mindenféleképpen maradjon török országban. Mivel viszont a török közvélemény és a török vezetés is úgy áll hozzá, hogy a szíriai konfliktus előbb vagy utóbb meg fog oldódni, és az embereknek egy jelentős része akkor vissza fog Bosznia-Hercegovinának térni, ezt nagyon sokan vitatják, de majd a következő évek megmutatják, hogy kinek lesz igaza. De egy biztos, hogy amennyiben visszatérnek, sok esetben akár törökök által újjáépített vagy újjalakított területekre, hiszen az biztos, hogy a dél-kelet-törökországi török építőipar arra számít, hogy gyakorlatilag Észak-Szíriát ők fogják újjáépíteni, akkor ezek az emberek egy nagyon fontos Törökországhoz kötődő bázist fognak alkotni majd Szíriában, ami későbbiekben valószínűleg Törökország hasznára fog válni. Tehát ebből a szempontból a török politikai vezetés 2011 óta, ugye, mint az első menekültek megérkeznek Törökországba, sose vette el úgymond a menekült kártyát, folyamatosan igyekezett gesztusokat tenni az irányukba. Az más kérdés, hogy ugye a több milliós tömegnek azért nem alakította ki megfelelő élet lehetőségeket, és nagyon sokan gyakorlatilag az utcákon nyomorognak, de mindenféleképpen elkerülték az ellenséges hangvételt, és nem engedték, és ez egyébként ellenzéki pártok is beálltak ebbe, hogy ebből komoly társadalmi konfliktus legyen, még akkor is, hogyha van feszültség. És ráadásul a Törökországnak alapvetően nem érdeke ezt a kérdést kiélezni az Európai Unió, egyrészt mert 3+3 milliárd eurót fog kapni, másrészt pedig a csatlakozási tárgyalásokat, amely gyakorlatilag a török belpolitikai folyamatok miatt most állnak. Ugye az Európai Parlament még tavaly decemberben hozott, és aztán többször megerősítette egy határozatot, amelyben arra kérte az Európa Tanácsot, hogy Európai Tanácsot és a bizottságot, hogy függesszék fel legalább ideiglenesen a török csatlakozási tárgyalásokat. Nem függesztették fel, de gyakorlatilag ezek állnak.
A jogi aggályok miatt, az újságírók letartóztatása, az ellenzékiek elnémítása miatt.
Pontosan.
Szóta határozat.
Így van. De még mindig megéri Törökországnak fenntartani a tagjelölt státuszt, és majd, hogyha esetleg úgy alakul, akkor újabb lendületet vinni ebbe a csatlakozási folyamatba, hiszen amíg ez van, addig egy alapvetően a nemzetközi piacokon Törökország úgy tud megjelenni, mint egy piacgazdaság, amely alapvetően elfogadja a jogállamiság kereteit. Az más kérdés, hogy vannak olyan csoportok, amelyek ellen küzd, de ez a török politika és a török közvélemény szemében egy teljesen legitim dolog, hiszen puccsistákról van szó, és ennek a megítélése is részben ez generálja, főleg Németország és Törökország között a konfliktus, teljesen más az Európai Unión belül. Gyakorlatilag nagyon sok esetben Brüsszelben vagy Berlinben úgy tekintenek erre a puccskísérletre, hogy ez bizony egy önpuccs volt. Ezzel szemben Törökországban teljesen ellentétes a nézőpont, és ez egy alapvetően generálja ezt a problémát a két fél között.
A szokatlan külpolitikai lépések, a terrortámadások vagy a belpolitika milyen hatással vannak az idegenforgalomra, a törökországi idegenforgalomra? Ugye amikor Ankara és Moszkva egymásnak feszült, akkor Putyin elnök Kerekperec kijelentette, hogy akkor nem fogunk oda utazni. Ezt viszont már nem szerette volna a török vezetés, mert hogy hatalmas pénzek, rengeteg orosz turista veszett volna el. Szóval milyen hatással van ez az elmúlt egy év a török turizmusra, idegenforgalomra?
Hát folyamatosan csökkenés láthatunk, hogyha megnézzük a számokat, 2015-ben kb. 36 millió ember látogatott Törökországba, mostanra ez már ugye 25 milliós számra csökkent, és hát még meglátjuk pontosan, mi lesz év végéig, de egyértelműen egy visszaestés láthatunk. Ugye ebben jelentő szerepet játszott az, hogy az orosz szankciók nagyon hatékonyak voltak, és valóban gyakorlatilag lenullázódott egy időig legalább az orosz turistáknak az áradata egyébként, akik a második legnépesebb csoportot jelentették a Törökországba látogatók közül. Ja, Antalya gyakorlatilag az orosz turistákból élt, de nyilván a különböző terrortámadások miatt, és legújabban pedig a kieleződő politikai feszültség miatt, hogy a német állampolgárokat vesznek őrizetbe, vagy tartóztatnak le Törökországban, hogy a németeknek a visszaesése is várható, illetve ez meg is történt, viszont hogyha megnézzük, hogy az alapvetően kevesebb turistán belül hogy változott az arányuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a német turisták kb. 15%-os aránya az nem nagyon változott az elmúlt 2-3 évben. Tehát kevesebben jönnek, de tartják még magukat, meglátjuk, hogy évvégéig ez hogy fog alakulni, de alapvetően azt hangsúlyozni kell, hogy a Törökország a jelenlegi helyzetében nem nagyon engedheti meg magának, hogy gazdaságilag konfrontálódjon a különböző szomszédaival. Ugye ez volt az egyik legfontosabb tényezője abban, hogy az orosz gép lelövése után Ankara minden követ megmozgatott, hogy kiegyezzen Putyinnal, hiszen nem csak a turisták hagyták el Törökországot, vagy az orosz turistáknak a útjai szűntek meg Törökország felé, de ugye a különböző szankciók miatt a Oroszországban működő török vállalatok is hát nehéz helyzetbe találták magukat, másrészt gyakorlatilag a mezőgazdasági export az megszűnt néhány termék kivételével, ami megint több milliárdos veszteséget okozott Ankarának. Ráadásul, mivel az egyik legfontosabb gázellátója Törökországnak, Oroszország, egy olyan veszélyforrás is jelentett, hogyha Oroszország esetleg elzárná a gázcsapot, ami egyébként nem történt meg, és ezt az oroszok is pontosan tudták, hogy ez őket is büntetni, akkor bizony Ankara megnézhette volna magát, különösen a téli időszakban. Mivel sikerült rendezni az orosz kapcsolatot, azt mondhatjuk, hogy ezek most egy újabb mézes heteiket élik. Gyakorlatilag a szankciókat az oroszok feloldották, és bővülnek a két oldalú kapcsolatuk. De pontosan emiatt, a gazdasági dimenzió miatt nem engedheti meg magának Törökország azt, hogy valóban konfrontálódjon Németországgal, és szankciókig vigye ezt a konfliktus. Ugye a török külkereskedelemnek egy bő 10%-a Németországon keresztül, vagy Németországgal kapcsolatban zajlik, mind az import, mind az export tekintetében. Német részről ez jobb esetben 1%-ot tesz ki a török export-import. Törököknek sokkal jobban fájna, hogyha a németesen hasonló szankciókkal jönnének, mint az oroszok, vagy a német vállalatok, amelyek a legnagyobb befektetői csoportot jelentik Törökországban, elkezdenének látványosan kifarolni az országból.
Az elmúlt egy órában Hegeresi Zoltán Törökország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm, hogy itt volt velünk. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Fekete Szalóki Zoltán és Muhi Krisztián segített. A főszerkesztő Módos Márton, a műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.